Kedves rádióhallgatom! Zakariás próféta könyve alapján Isten teremtő munkájával foglalkozunk. Azt hiszem, hogy a világ mindenség tele van Isten teremtett szellemi lényeivel. Nem azt értem ezen, hogy emberek vannak a Marson. Már felfedezték, hogy a Mars nem alkalmas az emberi letelepedésre. Jól lehet, olyan világmindenségben lakunk, mintha máshol senki sem élne, nem gondolom, hogy Isten bárhova kitette volna ezt a jelzést, hogy üres hely. Úgy vélem, hogyha mindent együtt láthatnánk, rájönnénk, hogy Isten teremtett szellemi lényei jelen vannak ebben a világmindenségben. Ezek szellemi lények, és fényképező gépeink nem képesek őket lefényképezni. Milyen dicsőséges képet fest ez a vers Istenről, mint teremtőről. A vers így hangzik. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, és aki lelket adott az emberbe. Zakariás könyve 12. rész 1. vers. A deistáknak nevezett emberek évekkel ezelőtt úgy hitték, hogy van teremtő, és azt vallották, hogy Isten teremtette az univerzumot, de aztán eltávolodott tőle, és magára hagyta. Csupán elfeledkezett róla. Felhúzta, mint egy órát, elindította, és aztán elsétált mellőle. Mégis ez a vers azt jelenti ki, hogy Isten nem sétált el és nem hagyta itt a világ mindenséget. Ez a kijelentés elmondja, hogy Isten benne van ebben a világegyetemben, és ugyanakkor fölötte áll az univerzumnak. Ez az ige szakasz láttatja velünk Isten félelmetes tevékenységét az egekben, amint mozgatja ezt a hatalmas világot, amelyben élünk. Olyan világmindenségben lakunk, amely tele van energiával. Az ember kizsákmányolta az energiát ezen a kis bolygón, ahol lakunk. De azt hiszem, hogy Isten elegendő energiát helyezett el a Földön, hogy kitartson addig, ameddig itt lakik az ember. Bár úgy tűnik, mintha a töltőállomás, amelyen idelent élünk, kezdene kiürülni. Ez egy másik oka annak, amiért úgy hiszem, hogy e korszak vége felé járunk. Itt azt látjuk, hogy Isten nagyon határozott és pozitív tevékenységet folytat ebben a világegyetemben. Ő formálta az ember lelkét. Ő, ami mindenható, mindentudó Istenünk. Ő maga a bölcsesség és az ismeret. Ahogy Dr. Unger kifejezi, ez az egyik legfenségesebb eszkatológiai látvány, amelyet Isten igéjében felfedezünk. Mégsem hiszik el nagyon sokan, akik magukat konzervatív vagy evangéliumi keresztényeknek nevezik. Íme én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Zakariás könyve 12. rész 2. vers. Jeruzsálemet kétszer említi a próféta ebben az egyetlen egy versben. Amint már láttuk, a Jeruzsálem kifejezés 10-szer fordul elő ebben a fejezetben. Itt Jeruzsálemről azt olvassuk, hogy központja lesz azoknak a tevékenységeknek, amelyek végbe mennek, amikor az Antikrisztus uralomra jut, mert Jeruzsálem lesz a támadásnak és az ítéletnek a középpontja. Íme én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. A pohár helyett Jobb szó volna az edény, vagy a serleg, vagy a csupor. Most vizsgáljuk meg, hogy ez mikor következik be. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Mikor lesz ez? Az utolsó napokban, abban az időben, amelyet az Úr Jézus a nagy nyomorúság időszakának nevezett. Ezért az egész szakasz magyarázata a jövőbe mutat. De ez üzenetet és hatalmas tanulságot tartalmaz korunkra nézve is. Dr. Unger szabai szerint Isten Jeruzsálemet részegítő serleggé, a tántorgás serlegévé teszi azoknak, akik ellene támadnak. Más szóval megtántorodnak Jeruzsálem miatt. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára, aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. Zakariás könyve 12. részének 3. verse. Lényegében Isten így szól. Megsebesültök, ha bolonddá teszitek magatokat Jeruzsálem miatt. Ennek semmi köze sincs a világ más nagy városaihoz, Rómához, Párizshoz, Londonhoz, Washingtonhoz, vagy Los Angeleshez, vagy a te városodhoz. Amikor az Úr azt mondja, hogy Jeruzsálem, akkor ezen Jeruzsálemet érti. Jól lehet ezt 10-szer jelenti ki, valahogy még mindig nem elégszik meg vele. Egyes kommentárok egyáltalán nem értik az üzenetet. Jeruzsálem azt jelenti, hogy Jeruzsálem. És amikor a Szentírás együtt említi Júdát és Jeruzsálemet, akkor arról a Jeruzsálemről beszél, amely Júdában van. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Ugye ez nagyon furcsának tűnik. Jeruzsálem eléggé elszigetelt hely, régi város, és nem nagyon vonzó napjainkban. Annak ellenére, hogy számos olyan terület van, amelyet szentnek és fontosnak tekintenek, mégis sok helyet ismerek, amelyet jobban szeretek Jeruzsálemnél. Mindig örömmel vagyok abban a városban, mert annyi mindent láthatott az ember, amit összekapcsolhat a Bibliával. De miért lesz az a hely annyira kiemelkedő és jelentős az utolsó napokban? Hogyan magyarázod ezt meg? Az a város napjainkban is súlyos kő a népeknek. De még nem láttuk a profécia beteljesedését, és értelmetlenség erről beszélni. Ez a profécia beleillik a jövőben beteljesedő programba, de Isten tudatni akarja velünk, hogy nem túlzó nyilatkozatot tett, amikor azt mondta, hogy Jeruzsálem súlyos kővé válik. Azt hiszem, hogy amit eddig láttunk, semmi ahhoz képest, ami majd azon a napon bekövetkezik. Az a város már csak nem felborította a közös piacot, már csak nem összeroppantotta a NATO-t, és Jeruzsálem már súlyos kővé vált eddig is. Figyeld meg a világ népeinek listáját, amelyek valamikor elfoglalták azt a várost, vagy próbáltak uralkodni fölötte. Például, amikor Allenby tábornok elfoglalta Jeruzsálemet, és megszabadította a török uralom alól, Nagy-Britannia volt az első világhatalom, és a nap sohasem nyugodott le a brit birodalom fölött. A brit birodalom napja ma már lenyugodott, mégpedig azért, mert beavatkozott annak a városnak az életébe. Őszintén remélem, hogy az Egyesült Államok nem nagyon bonyolódik bele Izrael sorsába. Isten mondja, tartsd távol tőle a kezed, én irányítom azt a helyet. Azon a napon, Így szól az Úr, azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát éberen őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. Zakariás könyve 12. rész 4. vers. Isten ismét kijelenti, azon a napon, és szinte monotonná válik ez a mondás, mielőtt befejeznénk-e könyvet. A ló a hadviselést képviseli, és amikor a ló megvakul, akkor a lovasok elvesztik a fejüket, és ez bizonyára nagy zűrzavart jelent. Isten azt mondja itt, hogy amikor az ellenség Izrael ellen támad, akkor Isten teszi őket hatástalanná. Júda törzsfői ezt mondják magukban. Jeruzsálem lakóinak ereje Istenükben, a seregek urában van. Zakariás könyve 12. rész 5. vers. Azon a napon Jeruzsálem menedék lesz Isten népének e földön. Jeruzsálem ostroma, amikor az ellenség támadja minden irányból, az antikrisztus tevékenységének a következménye. De Isten beavatkozik az ott lakók érdekében. Amikor elutasították őt, miért nem avatkozott be az érdekükben? A választ a Szentírásnak ebben a fejezetében találjuk meg. Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok közt, és amilyen a fákja a kévék közt. Jobbra-balra égetik a körülöttük levő népeket, de Jeruzsálem továbbra is békében marad a maga helyén. Zakariás könyve 12. rész 6. vers. Ismét emlékeztetlek arra, hogy Jeruzsálemről beszélünk, nem Rómáról, vagy Washingtonról, nem Genfről, vagy bármilyen más városról. Jeruzsálemről szólunk. Arról a földrajzi pontról, amely Júdában van. Már láttuk együtt Júdát és Jeruzsálemet az egyik fönti versben, és ezt ismételten láthatjuk ezen a helyen is. Először Júda sátrait szabadítja meg az Úr, hogy ne dicsekedjék Dávid háza, és ne dicsekedjenek Jeruzsálem lakói Júdával szemben. Zakariás könyve 12. rész 7. vers. Más szóval, Jeruzsálem lenézi az ország többi részét. Az emberek egyes területeken hajlanak arra, hogy lenézzék az ország más területén lakókat. Néha a tájszólásunk miatt néznek ránk furcsán az emberek. Nekem is nagyon őszintén megírják a következőket. Amikor kezdtem önt hallgatni, azt gondoltam, hogy ön egyáltalán nem járt iskolába. Vannak egyesek, akik még most is így gondolkoznak, de aztán a levelükben így folytatják. Amikor kezdtem önt rendszeresen hallgatni, végre sikerült túllátnom az akcentusán. Rájöttek, hogy jártam iskolába, vagy legalábbis befejeztem az elemi iskola 6. osztályát. Azt akarom csak mondani, hogy hajlamosak vagyunk lenézni egymást. Néha azt gondoljuk, hogy a saját lakóterületünkön kívül mások nem is léteznek a világon, mert mi kiválasztottak vagyunk. Ilyen az emberi természet. Zakariás azt mondja, hogyha az Úr először Jeruzsálemnek és Dávid házának mutatkozna be, akkor lenéznék Júda többi részét. Ezt mondanák, ezek vidékiek, bugris parasztok, hiszen nem nekik mutatkozott be Isten legelőször. De Isten így szól. Először Júda sátrait szabadítja meg az Úr. Gondolj arra, amit az Úr Jézus mondott. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Máté evangéliuma 19. rész 30. vers. Sok meglepetésben lesz részünk, amikor a mennybe jutunk. Azt hiszem, az egyik legnagyobb meglepetésünk az lesz, hogy olyanokat látunk ott, akikről nem gondoltuk volna, hogy oda jutnak. Egyesek meg hiányzanak azok közül, akikről azt gondoltuk, hogy a mennybe jutnak. Ez az egyik legnagyobb meglepetés, amire számíthatunk. Akkor majd megtudjuk, hogy Isten kiket tekintett szolgáinak, és kik tették hűségesen, amit nekik mondott. Bizonyára nem azok kerülnek oda, akiket mi választottunk volna. Isten itt világossá teszi Zakariásnak. Először Júdának mutatkozom be, és aztán adok valamit Jeruzsálemnek és Dávid házának is, hogy gondolkozzék felőle. Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. Zakariás könyve, 12. rész, 8. vers. Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid nagyon bátor katona volt. Ha nem hiszed ezt, akkor olvasd el a fiával, Absalonnal kapcsolatos jelentést, vagy vizsgáld meg, hogy miként szedte össze a szétszóródott és megosztott népet, és tette egy nemzetté, vagy miként bánt el a filiszteusokkal. Dávid nagy adminisztrátor, hős katona, kiváló stratéga, hatalmas tábornok és rendkívüli képességekkel megáldott ember volt. Azon a napon még a leggyengébb ember is olyan lesz, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. Nekem ez az egyik legizgalmasabb nyilatkozat a Szentírásban. Dávid olyan lesz, mint Isten. Tudatni akarom veled, hogy valaki jött a Dávid családi vonalán, aki Isten. Dávid olyan lesz, mint Isten. Nagy utódja az Úr Jézus Krisztus, aki a Dávid házából származó Mária gyermekeként született. Betlehem városában látta meg a napvilágot. Mária lement oda, hogy beiratkozzék, mert a Dávid házához tartozott. József is odament összeírás véget, mert ő is Dávid leszármazottja volt. Lementek Betlehembe, és Jézus a Dávid családjában született. Máté ezt írja: Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Máté evangéliuma, 1. rész, 1. vers. Így kezdődik az új szövetség. Először azt említi meg, hogy Jézus Dávid fia, de ő Ábrahám fia is. Mégis Dávidot említi először. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Zakariás könyve, 12. rész, 9. vers. Minden nép összegyülekezik Jeruzsálem ellen, aminek leírását részletesebben találjuk a Jelenések könyvében. Mindezek a nagy proféciák olyanok, mint vonatok vagy repülőgépek, amelyek a vasútállomásra vagy a repülőtérre érkeznek. A proféciák e nagy témái, amelyek máshol erednek a Bibliában, a Jelenések könyvében összpontosulnak, mint valami nagy nemzetközi repülőtéren, vagy központi vasútállomáson. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálát adok neked az Úr Jézus Krisztusért, aki Dávid házából született, és azért jött, hogy megváltsa ezt a világot. Köszönöm, hogy általa én is megváltásban részesültem, és megláthattam az örök élet reménységét. Add, hogy elfogadjam tőle ezt a nagy ajándékot, és mindhalálig hűséges gyermeke legyek. Ámen.